profécia volt, különösen is érvényes a Download Unified Space dokumentumra, és hogy hát ennek a megvalósításán dolgozunk meg is, mint Máriának a névben.
Előzmény azért megelőzte a
vatikáni zsinatot, hogy különféle áramlatok elindultak. Ugye gondolhatunk itt a biblikus mozgalomra, amely azt tűzte ki, hogy a katolikus egyházban is jobban megismerjék a Szentírásnak az üzenetét, a hívőt is, és hogy ez adjon egy új lehetőséget az egyházban, vagy a liturgikus mozgalom karöltve a forrásokhoz való visszatéréshez, tehát hogy az ősegyháznak az élő valóságát, hogy szeretnék volna visszahozni, ámulva olvasták ezeket a régi dokumentumokat, hogy nem egy száraz teológiai nyelven beszélnek például az egyházatják, hanem egy hasonlóan a Bibliának a nyelvezetéhez, párbeszédnek a nyelvezetén, költői képekkel. Tehát sok ilyen áramlat van, és ezek mellett a különféle közösségek, csoportok is vannak, amelyek valamiképpen előkészítik a zsinati megújulás. Ugye ez párhuzamosan azzal a folyamattal, ami tovább halad, hogy a szekularizáció az előre halad, különösen az európai országokban. Tehát van egyfajta kiábrándulás is az egyházból, sokan eltávolodnak tőle, mert az egyház nem tud már olyan nyelven szólni, hogy párbeszédben léphessen a korával, hanem nagyon is elkülönül a világtól. És aztán egy hosszas előkészítő munka után nyílik meg a zsinat, tehát a János Pál pápa bejelenti a Szent Pál bazilikában nagy meglepetésre a zsinatnak az összehívását, és aztán hát különféle bizottságokban kezdődik meg a munka. Több évig tart ez a folyamat, amíg a püspökökkel párbeszédben, a világpüspökeinek a kereivel párbeszédben különféle témákban előkészítik magának a zsinatnak a munkáját. 1962. október 12-én nyitja meg a pápa második vatikáni zsinatot, amit az említettek miatt már a remény zsinatának nevezhetünk. Most néhány szót szeretnék magáról a zsinatról is mondani, hogy hogyan kell elképzelni a munkáját. Ugye az is egy nagy újdonság volt, hogy a Szent Péter bazilikának a főhajójában zajlott a zsinat. 3000 püspök jött el a világnak a minden szegletéből. De a zsinat az nem csak a főhajóban, az aulában zajlott, hanem a közös munka után akkor bizottságokban folytatódott. Szakbizottságokban ültek össze a zsinati atyák, illetve a szakértők, a zsinatnak a vendégei. Tehát azt mondhatjuk, hogy így az aulában és a bizottságokban egyformán fontos az, ami történik. Ugye eredetileg nem lehetett azt sejteni, hogy 4 ülés szaka is lesz a zsinatnak, nem lehetett azt sejteni, hogy ennyire el fog húzódni. Az első ülés, amikor befejeződött, akkor látszott azt, hogy nagyon sok munka van még, és akkor azt gondolták, hogy akkor lesz még egy ülés, és akkor az a véget ér a zsinat. Ugye ez úgy történt, hogy össze Rómába utaztak a püspökök, és akkor egy hónapig tartott a zsinati munka, és aztán utána haza utaztak a püspökök, és akkor a következő ősszel volt a második ülés, aztán egy harmadik, meg egy negyedik, mert mindig látszott az, hogy nagyon sok tenni való van még. Ugye amikor elkezdték a zsinatot, akkor 72 témakört határoztak meg, amiben szerettek volna ténykedni, és ezeket alaposan le kellett aztán faragni, ahhoz, hogy kordában lehessen tartani a munkát. És akkor 72 helyet 15-re korlátozták a zsinatnak a témaköreit. És ilyen szempontból érdekes a Gaudium et Spes, tulajdonképpen ez egy kapuktojás, ez egy plusz egyes a lótpróban, hogy a csomó kimaradt témakör az összegyúrják egy új témakörré, tehát ami azzal kapcsolatos, hogy nem az egyháznak a belügyeivel, hanem az egyháznak és a világ a viszonyával kapcsolatos, ezeket a különféle témaköröket összeolvasztják, és akkor így születik meg aztán a Gaudí Mind Space-nek a előkészítő anyaga. Nagyon jellegzetes, és sokat mondok ugye rögtön a bevezetőjának a dokumentumnak. Az az öröm és remény, gyász és szorongás, amely a mai emberekben, főképp a szegényekben és a szorongatás szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása. És nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra ne találna szívükben. Tanítványok közössége ugyanis emberekből áll, sőt, Krisztusban egységet alkotó emberekből, akiket a Szentlélek irányít, az Atya országa felé vezető zarándok úton, és megkapták az üdvösség hírét, hogy mindenkinek elmondják. Ezért a közösség az egész emberi nemmel és annak történelmében valóban felsőséges kapcsolatban érzi magát. Lássuk azt, hogy mennyire újszerű ez, amit mond a Gaudí Mind Space. Tehát ugye kifejezi azt, hogy az egyház az nem szembe állítva látja magát a világgal, hanem önmagát is a világ részének tekinti. Kész utitásról szegődni. Tehát ugye a történelemben az ember járja a vándorútját, szeretne fejlődni, előre haladni, és hogy az egyház az tulajdonképpen részese ennek a folyamatnak. Itt még egy diánitásról néhány olyan szempontot, ugye a zsinatnak a keletkezés történetével kapcsolatban. Ugye érdekes ez, hogy nagyon hányatatok volt ennek a dokumentumnak a történetben. Ugye láttuk ezt, hogy nem tudták az elején fölmérni, hogy milyen nagy munkára vállalkoztak a zsinati atyák, és ezért voltak olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy kukába fog kerülni a Gaudí Mind Space-nek a tervezete. Ugye azért is nehéz volt a munka, mert a munka közben is nagyon sok visszajelzés érkezett a kontinensekről, sok kritika is, például a Európán kívüli országokból, régiókból, túlságosan Európa központi a szemlélete, nem eléggé a mai korhoz szól, ilyen kritikák is voltak, ezek is nehézítették ennek a munkának az erőre haladtát. Idéznék egy Brazíliának az érsekét, aki egy nagy hasonló lelkületű ember volt, mint a Ferenc pápa, és egy ilyen háttér mozgatója a zsinati munkának olyan értelemben, hogy ez a nyitás a szegények felé ez megvalósuljon. Ő neki megjelentek a levelei, és ezt írja itt a Gaudí Mind Space-nek a alakulásáról. Ilyenkor még nem volt meg ez a végleges címe, hanem egyszerűen ez volt csak a neve, hogy 17. szkéma. Mennyit beszéltük mindannyian a 17. szkémáról? Hányoltuk a végtelen remények és a szörnyű csalódások között? E pillanatban telve vagyok reménnyel. A bazilikai vita gazdag és széles lélegzetvételű lesz. Elérkezik a 4. ürésszak, amelynek az elnyerése nehéz győzelem volt. Voltak pillanatok, amikor úgy látszott, hogy be kell fejezni az átmeneti egyházat, vagyis a zsinatoló egyházat. Ezzel szemben a 17. szkéma lesz a nagy szkéma. Ez lesz a csinálnak a nagy, szinte a legjelentősebb dokumentuma. Egy ilyen áttekintést lássunk erről, hogy milyen témakörökkel is foglalkozik a Gaudium et Spes. Ugye, hogyha Szent Pálnak a leveleit olvassuk, akkor is ott is megfigyelhetjük, hogy általában van egy elméleti rész, és utána egy gyakorlati kérdésekkel foglalkozó rész. Például Szent Pál kifejti a római vagy a galat levélben a megigazulásnak a témáját, és aztán ezt a konkrétumokra is levontja. Ugyanígy a Korintusi levélben van egy előkészítő rész, egy elméleti rész az egységnek a kérdéséről, és aztán utána ezt levontja, hogy ez hogyan van a családban, hogyan valósul meg az egység, mint a férfi és a nő, a szolgált és az ura között, a eukarisztának az ünneplése, az hogyan lesz az egységnek a pillanata. És itt is ezt láthatjuk a Gaudium et Spesnél, hogy van egy elméleti bevezető első rész, ami az embernek a hivatásával kapcsolatos, az ember méltóságával, a Isten képviségével, a Szent Háromság képviségével foglalkozik, és aztán utána a másik részben meg egészen gyakorlati kérdéseket tárgyal a zsinat, úgymond a család témakörét, kultúra, gazdasági élet, politika és a békének a szempontjai. Most ezekből nyilván csak néhányan tudunk valamelyes áttekinteni. Az egyik lesz az antropológia, tehát ez nagyban támaszkodik ugye itt az első nagy egységre, és aztán utána ki fogunk térni a nőknek a helyzetére, ez még mindig az antropológiához kapcsolódik, és hát érintőleg sem még más témakörökkel is fogunk foglalkozni. Az első eszköz az antropológia, hogy mi az ember, és itt kétféle módon is említi a csinat ezt a témát. Tehát, hogy egyrészt az, hogy Jézus Krisztus mutatja meg, Jézus Krisztusnak a megtestesült igének a személye tárja föl az embernek a titkát. De gondoljuk csak erre, amikor Pilátus rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy ecce homo, íme az ember, mekkora nagy igazságot nyilvánít ki ezzel, hogy Jézusban láthatjuk Jézusnak a személyében a megvalósult ember. Tehát, hogy az embernek a titkát kutatja a mai kor is, akkor Jézusra kell tekinteni, akkor Jézusban tudjuk megmutatni, hogy mi az embernek a sajátos hivatása. De aztán megtesz egy másik lépést is a zsinat, ugye azt, amikor azt mondja, hogy az embernek a alapvető tulajdonsága az, hogy a közösségre alkottatott, hogy a másokkal való közösségben tud igazán ember lenni. Az emberiség, mint egyetlen család igazán Istennek a képe. Isten azt akar, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak. Sőt, amikor az Úr Jézus azért imádkozik az Atyához, hogy legyenek mindnyájan egy, bizonyos hasonlóságot sejtett az isteni személyek egysége és az ő gyermekeinek igazságban és szeretetben megélt egysége között. Az ember csak akkor találhat teljesen önmagára, hogyha őszintén ajándékozza magát. És akkor itt ugyanebben a szellemben második János pápától egy gondolat, szövetség emberre minden egyes ember életét egy másik emberre, mint testvére bízta. Kölcsönösség, az adás és kapás, az önajándékozás és a másik befogadásának törvénye szerint. És aztán azt is láthatjuk, hogy ez a gyakorlatban is érvényesült, ez a közös munka, ez a kollektív együttes tevékenység. Karl Rahnertől láthatunk egy ilyen idézetet, hogy az is csodálatos a zsinaton, hogy meg együtt dolgozunk, együtt főzünk, nincsen senki, aki irányíthatná a folyamatokat, aki mindent kézben tarthatna. Ugye a zsinati dokumentumnak a címe az első mondatnak a kezdő szava írja a Gaudium et Spes, hogy a öröm és a remény. És aztán van egy ilyen halcím, hogy az egyház és a világnak, az egyház a mai világban. Lelkipásztori konstitúció, és innen többféle szintű megnyilatkozása van. A legfontosabbak azok a legnagyobb súlyak, azok a konstitúciók, ilyenből négy van összesen. A többi az dogmatikai konstitúció, egyedül a Gaudium et Spes viseli ezt a nevet, lelkipásztori konstitúció. Tehát ugye ez is mutatja azt, hogy nem a dogmatikai igazságokat akar lefektetni, hanem gyakorlati a szempontokat az egyháznak az életét, a lelkipásztorkodás életét érintő kérdésekről akar tárgyalni. Ugye itt láthatjuk ezt, hogy amiről már egyetem szólt, hogy nem a világgal szemben álló valóság az egyház, hanem a világnak a része. Eddig jellemző volt ez a szembeállás, hogy amikor megjelent akármilyen ideológia, mondjuk a modernizmus, vagy a szentírásnak az értelmezés, ami kétségbe vonta a szentírások önnek a történetiségét, vagy más eredmenséget, mindig ezekre született valamilyen fajta reakció, elég érő nyilatkozatok. Itt viszont azt láthatjuk, hogy az egyház most már nem bizalmatlanul tekint a világra, hanem természetesnek veszi azt, elfogadja azt, hogy különbözőek a nézetei, de fölajánlja a párbeszédet, fölajánlja a találkozásnak a lehetőségét, a tapasztalat cserének, a tapasztalat cserére alapozva vagy ennek a reményében. Most ez egy nagyon fontos ugye megállapítás, ami az egyháznak a alázatossága, hogy nem csak az egyház tud nyújtani valamit a világnak, hanem a világnak is van mondani valója az egyháznak a számára. A világ is képes gazdagítani az egyházat. Egy kölcsönös ajándékozásnak a viszonya áll fönn az egyház és a világ között. Nem tekintjük magunkat úgy, mint akik mindent tudnak, mint akik az igazságnak a letéteményesei, és akik mindenben kompetensek, és akik mindenre tudják a választ, akinek mindenkinek engedelmeskedni kell. Mert korábban ugye ez a nézet volt az uralkodó. És akkor ezt konkrétan is aztán megfogalmazzák, hogy milyen segítséget remél és kap az egyház a világtól. Külön kiemeli, hogy ezeket a szakkompetenciákat, hogy a világi dolgoknak megvan egy fajta autonómiájuk, tehát az, hogy a matematika, vagy a informatika, vagy akármilyen tudomány, hogy milyen módszerekkel dolgozik, abban mi nem vagyunk kompetensek, annak a tudománynak kell kidolgozni ezeket a módszereket. Nyilván nem állhat ellentétben aztán tehát nem szabad mesterséges ellentétet kell venni a világi tudományok és a teológia között, hiszen a világ az maga is az Istennek a műve, és ezért hát fönnáll ennek a lehetősége, hogy egy gyümölcsöző csere legyen a világ és az egyház között. Az egyháznak tehát szüksége van a világra és a szakértőire. Mihiába az egyház a világ alatt, ugye itt kétféle szentlélek úr volt, már szó esett erről, hogy a 19. században a világról alkotott képe az egyházon eléggé egyoldalú pesszimista volt. A Gaudium Spes-ben viszont a pozitív szentlélek lesz az uralkodó. És ez a kettő szentlélek már igazából a Szent Jánosnál megjelenik, János evangélistánál, hogy jelentheti a világ azokat az embereket, akik elutasították Jézust, de lehet pozitívan is szemlélni, hogy a megváltásra váró emberiség a világ. Egy nagyon szép és jellemző kifejezése a csinatnak ez az idők jelei. 23. János pápa már csinatnak a megkezdése előtt használta előszeretettel ezt a kifejezést. Ugye maga a kifejezés a Szentírásból ered, amikor Jézus mondja azt, hogyha az itt meg tudjátok különböztetni a időjárást, akkor hogy milyen idő következik, akkor miért nem értetek ennek a kornak az időt, miért nem értetek meg ennek a kornak a üzenetét. És az egyház tehát magáivá teszi Jézusnak ezt az intését, és valóban föl is fedezünk számos olyan jelet, amely reménnyel tölt el bennünket a jövőre vonatkozólag az egyháznak és a világnak a sorsával kapcsolatban. A Gaudium et Spes-ben két fejezet, a 4. és a 11. is foglalkozik aztán a idők jeleinek a témájában. Ugye mit értünk így a idők jelei alatt? Mindazon eseményeknek az összességét, amelyek jelentőség, tartosságuk és befolyásuk miatt meghatározóak egy adott történelmi korszakban. És ezzel egy eszközt kínálnak arra, hogy az evangéliumi értékeit az adott kornak a változásainak, átalakulásainak a összefüggésében ragadjuk meg. Tehát ugye alkalmat adnak az idők jelei arra, hogy olyan nyelven beszéljük az emberekhez, amit ők értenek, mert az ő valóságukból indul ki. Néhány példa, hogy mit értünk itt konkrétan az idők jelei alatt, itt van néhány kép is, ami ezt kifejezi, a fogyasztói társadalomnak a megjelenése, vagy pedig a konfliktus helyzetek, vagy pedig a tömegkommunikáció. De ide sorolhatjuk még mondjuk a népvándorlásnak a jelenségét, vagy pedig mondjuk a ökológiai válságot, ezeken keresztül is szól hozzánk az Isten. És akkor mi a feladata az egyháznak? minden ember, hívők és nem hívők meghívást kap arra, hogy fölismerjék az időknek a jeleit. Ugye a Szentlélek egyszerre ura a történelemnek, és a Szentírásnak is a sugalmazója. Tőlünk a történelem és a Szentírások kölcsönösen magyarázzák egymást. Azáltal, hogy mindig egy új történelmi korban lépünk be, ezáltal a Szentírásnak a könyvei is, a kinyilatkoztatott igazságuk is új megvilágításba kerülnek. És hát fejlődnünk kell abban, hogy a megkülönböztetési képességünk az adekvát legyen. A világiaknak a szerepe az egy úgy nagy újdonság a zsinaton. Eddig nem kapott nagy jelentőséget, nem kaptak a világiak nagy jelentőséget az egyházban. A világiak nagyon sokszor egy ilyen negatív dimenzióval, negatív definícióval határozták meg, hogy azok a világiak, akik se nem szerzetesek, se nem papok. Ugye? De az, hogy mi az ő saját szeretük, hát az arra nem volt igazán válasz. Tehát tulajdonképpen a világinak lenni az egyfajta tökéletlenséget jelentett. Akik, vagy mondjuk mondhatták azt, hogy a e-világi dolgokkal foglalkoznak, de akkor az megint csak egy negatívum, mert nem az örök dolgokkal, ami az igazán fontos lenne, nem azokkal foglalkoznak, hanem hát a időleges, az e-világi dolgokkal. A zsinat viszont egy egészen új látásmódot hordoz. Világi Krisztus hívő arra hivatott, hogy a történelemben szentelődjék meg. Ugye eddig a szerzetes és a papi életállapot számított az életszentség fő áramlatának. Ugye, ha megnézzük a szenteket is, hogy milyen arányban vannak a szerzetesek és a papok, akkor tényleg a túlnyomó többséget jelenti. János Pál pápa ezen igyekezett változtatni, hogy minél nagyobb arányban legyenek világiak is a emeltek között. Kicsődino Giordani ugye így fogalmaz, hogy nem azon kellene vitatkozni, hogy mi a tökéletességnek az állapota, mely a legtökéletesebb életállapot, hanem hogy különféle állapotok vannak, amelyek mind az életszentségre vezetnek. A Lumen Gentiumban, ugye a egyházról szóló dokumentumban külön fejezet is foglalkozik ezzel a témakörrel, hogy az egyházban mindenki meghívást kapott az életszentségre. Néhány idézetet is fogunk látni. Hívő tehát éljenek legszorosabb egységben, kortársaikkal, hivatkozzanak megérteni gondolkodásmódjukat és érzésvilágukat, amint az a szellemi kultúrával megmutatkozik. Kapcsolják össze az új tanokból felfedezésekből nyert ismereteket keresztény nyelvkölcsel és a keresztény hitigazság tanításával. De ez is egy újdonság, hogy ugye vannak például, hogyha a bioetikára gondolunk, akkor ott annyira vagyunk szakmai kérdések vannak, hogy ha valaki teológus, akkor azokat nem tudja egykönnyen átlátni. Tehát, hogy és ezért azoknak a szakterületeknek a képviselői, azoknak a feladatuk nagy mértékben az, hogy ők ismerjék az egyháznak a egyházias gondolkodásmódot, az egyháznak az emberképét, és akkor ezekre építve alapítsák ki a nézeteket ezeken a területeken, például a bioetikának a területén. Tehát, hogy eddig mindig a teológusok voltak azok, akik más tudományágokon is beleásták magukat, és akkor azzal kapcsolatban nyilatkoztak, és viszont a világiaknak ezt a szerepét is aláhúzza az egyház, hogy hogy végezzék el azt a feladatot, amit leginkább ő tudnak járt végezni. Mi a laikusok engedjék, hogy az evangélium szelleme vezesse őket, amikor e világi feladataikat, kötelességeiket végzik. Ugye a világnak a megszentelését azt nem várhatjuk mástól, éppen csak a világiaktól meghívást kapnak a következetességre. Sajátosan, bár nem kizárólagosan ők, illetve a szakértelmüknek különféle területeken felelősséget vállaljanak. Mindezt nem egyedül teszik, hanem mindazokkal együttműködve, akik ugyanezt a célt tűzik ki maguk elé. Itt az együttműködés az két dolgot is jelent, hogy egyrészt azok, akik az egyházhoz tartoznak, virágiak, akik egymással is működjenek együtt, különösen amikor ilyen nehéz kérdésekről van szó, mint említettem itt a bioetikát, hogy ne gondolja senki se úgy, hogy az ő véleménye az ami egyedül helytálló is, ami összhangban van az egyházak a dogmatikai tanításával, tehát hogy működjenek egymás között is együtt, és ugyanakkor annak a szakterületnek a más kompetens, de nem hívő szakértőivel is. Aztán itt a laikusoknak a szerepvállalásával kapcsolatban egy sajátos helyet kapnak és szerepet kapnak a nők a csinatnak a munkájában is, vagy pedig hát a tematikájában is. Ez is tulajdonképpen az időknek a jele, hogy a nőknek a szerepe átalakulóban van 20. században. Itt gondolhatunk a keresztény egyéniségekre is, Erics Steinre, vagy pedig magyar vonatkozásban Strakta Margit nővére, aki a Szociális Testvérek Társaságának az alapítója, és ő volt az első magyar női országgyűlési képviselő. Nagyon sokan tett azért, hogy a nőknek a társadalmi szerepe az nőjön, és ugyanakkor itt a szociális, az egyháznak a szociális tevékenységében is volt egy új látásmódot. De hát ezt világszerte fel lehet mondani, hogy átalakulóban van a nőknek a társadalmi szerepe. Vagy milyen fölfogást képviselnek a zsinati atyák a nőkön, és az egyházban és társadalomban betöltött szerepükön, milyen látásmódot tükröznek a dokumentumok, milyen célok vezetik, csinálta megfigyelőként résztvevő nők kicsi csoportját. Ezekre a kérdésekben próbálnak választ kapni. Ugye a nők megfigyelőként vagy szakértőként vannak jelen, plenáris üléseken ott nem szólalhatnak meg, és általában a plenáris üléseken, tehát a bazilikának a főhajójában kevés felszólalás érinti a nőknek a helyzetét. Nézzük a számokat, hogy összesen 43 női résztvevő van a második vatikáni zsinaton, 23 mint résztvevő, külön meghívott résztvevő, ebből 10 szerzetes nő, 13 világi, és aztán vannak egyes szakterületeknek a kompetenseiként, szakértőiként további 20 nő van még jelen. Az ő szerepük az nem a aulában van, hanem a bizottságok különféle munkacsoportoknak a munkáiban, ahol aktív részesei a dokumentumoknak a előkészítésének és a megszövegezésének. A harmadik és a negyedik ülésszakon akkor játszanak szerepet a nő, tehát a Gaidu Human Space-nek a megszövegezésében és a redakciójában is szeretet kapnak. Aztán a Zsigmatörön megfogalmaz néhány alapelvet a nőknek a szerepével kapcsolatban, ahol nem védták még ki, követelik a férfiakkal való jogegyenlőséget, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. Hangsúlyozzák ezt, hogy az ember Isten képűségének konstruktív része az, hogy a férfi és a nő az Istennek a képmása. A férfi és a nő külön közössége kifejezi azt, hogy kapcsolatuk a személyes közösség legősibb, legelső formája. Az ember létének a legmélyéig társas lény. A férfiak és a nők között úgyfajta társadalmi kapcsolatok születnek, tehát hogy újfajta kölcsönösségi viszony van kialakulóban a férfiaknak és a nők között. Itt azt szeretném még megemlíteni, hogy hát sokat szenvedünk a mai korunkban a gender mozgalomnak a idézőjelbe vett áldásaitól, de igazából, ha visszamegyünk a kezdeteire a genderelnek, akkor a legelső megközelítés az pontosan ezt a célt tűzte ki, hogy a férfiak és a nő között egy együttműködő viszony alakuljon ki. És a Koff Mária például pontosan ezt a nézetet képviselt. Azt mondta, hogy igenis van a genderelnek egy olyan réteg, egy olyan, ha visszamegyünk itt a történetében, akkor van egy olyan stádiuma, ami olyan értékeket képvisel, amiket mi keresztények nem is fölvállalhatunk. Csak aztán később jöttek ezek a szélsőséges torzulások. Elnyomására, kizsákmányolására megerősíti a Pauli Metzpész minden emberi személynek az alapvető egységét, elítélve a diszkrimináció minden formáján, a munkaterületén is egyenlőek a férfiak és a nők. A házasságban is érvényes ez, hogy a kiegészítő szerepet töltenek benne férfiak és nők. Érdekes ezt, amit itt a nőknek a hagyományos szerepével kapcsolatban, anyassággal, családdal kapcsolatban, hogy ezt egyaránt hangsúlyozza, hogy az anyák otthoni jelenlét és gondoskodás, hogy ez mennyire fontos és védelmezendő, de ezzel együtt fontos előmozdítani a nőknek a határozottabb társadalmi szerepvállalását is. Aztán a kultúrának a építésében is nagyon nagy szerepet lát a nőknek a részéről a csinat. Ugyanígy a szellemi téren való szerepvállalásokat is fontosnak tartja. Viszont kevés utalás történik a nők egyházban betöltött szerepére. Ugye itt egy összefoglalás láthatunk, hogy a ritkán esik csak szó a nőkről a csinapi dokumentumokban, ennek többféle oka van, egymással ellentétes okok. Ugye egyrészt az, hogy még mindig jelen lehetett ez a fajta patriarkális szemléletmód, ami ellenségesen tekintett a nőkre, vagy pedig ezzel ellentétben, hogy azt mondja, hogy nem kell ezt külön néven nevezni, mert amit az emberről általában, a hívőről általában mond, az a nőkre is érvényes. Ugye a latin és az olasz nyelven aztán, hogyha általában beszélünk az emberről, akkor egy hímnevű alak áll, tehát ami hímnevben áll, akkor az a egyénként nem rá vonatkozik. Vagy pedig egyenesen túlhaladottaknak ítéli már a alárendelő antropológiát, ahol a nőknek ugye alárendelő szerepük van, és azért nincs is értelme a női kérdésről beszélni, hogy ez is lehet egy magyarázat arra, hogy miért ennyire szorványosak ezek a megnyilatkozások, amikor a nőknek a szerepéről esik szó. Ebben a korban már megjelenik komolyan ez a kérdés a világban, de aztán a nagy robbanás az pedig a feminizmusnak a jelenségében, hogy a zsinat után fog robbanni. És akkor végére is élünk itt a pápa integet, biztatul nekünk, és akkor őből szeretnénk idézni a legújabb ugye pápai megnyilatkozásból az evangélii gaudiumból. Sajnos nem tudom, hogy van véletlen valakinek itt a könyvből magyarul. Mert ugye a pápa is kitér aztán a nők a szerepére. Az egyház elismeri a nőknek a nélkülözhetetlen hozzájárulását a társadalomhoz. Örömmel látom, hogy nagyon sok nő osztja a lelkipásztori felelősséget a papokkal, hozzájárulásokat adják az embereknek a elkísérésében, vagy pedig a családi élet terén, vagy különféle csoportokban, és új teológiai gondolkodásnak is új megközelítéseket nyújtanak. De ki tudjuk bővíteni a női jelenlétet, hogy meghatározóbb legyen az egyházban. Mint hogy a női géniusz szükséges a szociális életnek valamennyi terület, a társadalmi életnek valamennyi területén. És ezért garantálni kell a nőknek a jelenlétét a munka területén is. Aztán ott is fontosan a jelenlétét, ahol fontos döntéseket hoznak úgy az egyházban, mint pedig a társadalmi valóságban. Aztán itt kitér a papságnak a kérdése is, hogy ugye a papság az a férfiak számára van fönntartva, mint a jegyes Krisztusnak a jele, amelyet az eukarisztiában, aki a eukarisztiában nyújtja önmagát. Ez egy olyan kérdés, ahol nem kell új nyitát hitni. Ugye azt mondja, hogy akkor lehet ebből konfliktus helyzet, hogyha a szentségi hatalmat az túlságosan a világi hatalommal azonosítjuk. Azt mondja, hogy az egyházban különféle hivatalok vannak, különféle karizmák, különféle funkció, az nem jelent alá fölé rendeltségi viszony. Mária, egy asszony, sokkal fontosabb, vagy egy nő, Mária, sokkal fontosabb szerepet tölt az egyházban, mint a püspökök. És aztán a Emmausnak olvashatunk még nagyon szép gondolatait, hogy ők is kérdezték interjúban erről, hogy hogyan látja a nőknek a helyzetét. Újvárosban is megjelent erről egy cikk, meg mások is. Majd lehet, hogy a csoportokban, hogy erős tudtok olvasni. Emmaus is erre helyezi a hangsúlyt, amit ő fontosnak lát, meg ami a műben mindig is fontos volt, az együttműködés a férfiak és a nők között, hogy ebben látja a kulcskérdést.